Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, kérünk azért, hogy szent lelked erejével és világosságával tedd egyértelművé számunkra az igédnek üzenetét, és kérünk azért, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a te szavadnak. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének 4. fejezetében, az első 6 verset a következőképpen. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai témánk iránymutatása és igénk üzenete alapján arról szeretnék ma nektek beszélni, hogy milyen a Krisztus elhivatásához méltó élet. Igénk olyan egyértelműen és olyan világosan fogalmaz, és tudjátok, azért is becsülöm Istennek a szavát sok mindenért, sok mindent lehetne példaként említeni, de azért is becsülöm Isten szavát, mert nem fogalmaz kétértelműen. Nem hagy kétségeket, hanem minden kétséget kizáróan világosan beszél. Azt mondja, hogy éljetek elhivatásotokhoz méltóan, azaz ahhoz, aki elhívott titeket, éljetek Jézus Krisztushoz méltóan. Azt mondja egy másik helyen Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt. A napokban vettük az ifjúsági körrel azt az igét, melyet szintén Pál apostol ír, a korintusi, második korintusi levél második fejezetének 15. versében, mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozók között. Nem messze tőlünk, ahol lakunk, van egy nagyon jó pékség, és reggelenként ott szoktam vásárolni. Már messziről lehet érezni a pékségből áradó finom pékárunak az illatát, és amikor megcsap ez az illat, olyan finom és jó érzést tölt el. Szívesen megyek be vásárolni. És elgondolkodtam azon, vajon párhuzamba állítva ezt a pékségi példát, ezzel az igével, amit az imént felolvastam, vajon valóban jó illat vagyok? Valóban Krisztus jó illata az életem? Hívő emberként vonzó az életem, ahogy az a pékség bevonza az embereket azzal a finom illattal? Vajon hívő emberként vonzó-e az életem? Vajon ez a krisztusi élet árad-e belőlem? Látják-e, vajon érzik-e Krisztust az életemből, a szavaimból, vajon a tetteimből? Krisztus jó illata lehet a hívő ember. És a Szentírás világosan beszél arról, milyen a Krisztushoz méltó élet, és milyen a Krisztus nélküli élet. Mind a kettőnek vannak látható jelei. Ha valaki Krisztushoz méltóan él, akkor, olvashatjuk a második versben, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel él, viseljétek el egymást szeretettel. Azonban, ha valaki Krisztus nélkül él, annak a látható jele az, ami később fogalmaz meg Pál, ugyanebben a fejezetben, csak néhány verssel később, a 18. versben, amikor azt mondja, elidegenedtetek Istentől, az Istennek tetsző élettől, megkeményedett a szívük. Még részletesebben fejti ki ezt Pál apostol a Galatákhoz írott levélben, az 5. fejezetben. Azt olvashatjuk, a test cselekedetei azonban nyilvánvaló, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonlók. Pál és az ige egyértelművé akarja tenni, hogy az istentelen életnek ezek lesznek a látható jelei. Amiről az Efezusi levél 5. fejezetében egészen nyilvánvalóan beszél az ige. Paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik. Pedig ezt látjuk. A Krisztus nélküli világban ezek a gyümölcsök tapasztalhatóak. Pál apostol a 3. versben, itt az imént idézett igeszakasz 3. versében a porneia szót használja, azaz a pornó szót. Csak érdekességképpen, hadd mondjam, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere, Gattyán György, a pornóiparból gazdagodott meg. Tesz tönkre női-férfi életeket, házasságokat, kapcsolatokat, és mindeközben ez az ember online jóslást is működtet például. És ez mindig látható volt, hogy a pornó, a szexualitás és az okkultizmus az szervesen összetartozott, és mennyi élet roppan ebbe bele, ország és világ szerte, és vannak, akik ezen gazdagodnak meg. Pál apostol arról is világosan beszél, hogy milyen az, amikor valaki Krisztussal él, hogy milyen jelei, milyen gyümölcsei vannak. Írja már az említett 2. versben, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. De beszél erről az Efezusi levél 5. fejezetében, ott a 9. versében is azt mondja, a világosság gyümölcse csupa jóság, igazság és egyenesség. És a Galata levél 5. fejezetében, a már említett 5. fejezetében pedig azt mondja Pál, a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Érezzük, drága testvérek, a kettő közötti kontrasztot, hogy milyen a Krisztussal élő ember, és milyen a Krisztus nélküli élő ember. Ahhoz, hogy igazán megértsük a kettő közötti különbséget, érdemes elolvasni az egész 4. fejezetet. Az Efezusi levél 4. fejezete és 5. fejezete kifejezetten a keresztény élet gyakorlatiasságáról beszél. Hogy milyen a Krisztushoz méltó élet. És ha valaki nem tudja, vagy nem tud eltájékozódni, nyugodtan olvassa el a 4.-5. fejezetet. Pál apostol nem véletlenül választja ketté, hogy nem élhettek többé úgy, mint a pogányok. Olyan döbbenetes, hogy ez a levél ez nem pogány embereknek szól. Pál apostol ezt a levelet egy gyülekezetnek, egy konkrét gyülekezetnek, az efezusi gyülekezetnek írja. És ha szeretném aktualizálni, akkor Pál apostol eme levelét érthetjük, hogy a nyíregyházi gyülekezetnek írja. Az evangélikusoknak. Neked, nekem, meg nekünk írja. Pál apostol szeretne arra rámutatni, hogy kedves gyülekezeti, nem élhetek úgy, ahogyan a pogányok élnek. Ott kell, hogy legyen a ti életetekben egy éles, kardinális választó vonal, ezért beszél Pál apostol a 22. versben, azt mondja, vessétek le a régi szerinti óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Drága testvérek, ki kell mondani, hogy mi így születünk ebbe a világba, így jövünk erre a világra, Istentől elszakadva, Istentől elidegenedve, mindannyian, én is, és ti is. Istentől elszakadt állapotban. Azt mondja Pál apostol, folytatva az ige szakaszt, újuljatok meg lelketekben, öltsétek fel az új embert. Pál apostol nagyon-nagyon határozottan beszél arról, hogy kell, hogy legyen az ember életében egy pont, legyen egy mérföldkő, ami elválasztja az ót és az újat. Egy olyan pont, amit a Szentírás egyértelműen megnevez, itt a metanoia szót használja, mely a megtérést jelenti. Varga Zsigmond professzor úgy definiálja ezt a metanoia szót, idézem, a régi életből az új életbe való radikális, a régit megtagadó megtérés. Kell, hogy az ember életében legyen egy ilyen páli fordulat. Egy ponthoz kötve azt, hogy én elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni, csak is Jézus Krisztusról, és ezért írja Pál apostol, hogy vessétek le az óembert, vessétek le azokat a dolgokat, melyek Istennek nem tetszenek. Azt a Krisztus nélküli életet, azt vetkezzétek le, és kezdjetek valami egészen újat. És ezért mondja egy másik helyen, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtem, azt leteszem Jézus lábai elé, és megtagadom, és azt mondom, hogy egy újat szeretnék kezdeni. De ehhez egy pont kell, amikor hátat fordítok a bűnnek, amikor hátat fordítok az óembernek, amikor hátat fordítok annak a régi életnek, és azt mondom, hogy szeretnék Jézussal egy egészen új életet kezdeni. És ezt a pontot hívja megtérésnek. Amikor az ember azt mondja, hogy szeretnék egy egészen újat kezdeni. Az Isten nélküli élet, ami a hátam mögé kerül, és szeretném az életemet Jézus Krisztussal folytatni. Amikor arról beszél az ige, hogy milyenek a test cselekedetei, és milyenek a lélek gyümölcsei, akkor arról kell beszélni, hogy milyen jelei vannak annak, hogy valaki Krisztushoz méltóan él, vagy Krisztus nélkül él. És higgyétek el, drága testvérek, hogy azért ábrándultak ki nagyon sokan az egyházból, mert nem hitelesek a keresztény emberek. Nagyon-nagyon sokan beférkőztek az egyházba, a gyülekezetbe olyanok, akiknek nincsen szinkronba az életük azzal, amit Jézus Krisztus tanít. Vannak, akik annak tartják magukat, de csak névleges keresztjének, névlegesen hisznek Jézus Krisztusban, de igazából az életük az nem olyan. Az életük nem arról árulkodik. Ez a negyedik fejezet olyan gyakorlatilag mutatja be, hogy hogyan éljen a hívő ember a mindennapokban. Néhány verssel később hadd olvassam föl. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. Semmiféle bomlasztó beszéd ki ne jöjjön a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, ha szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azok számára, akik hallják. Értitek, drága testvérek? Az, ha valaki hisz, ha valaki Jézus Krisztusban hisz, annak jelei, annak ilyen jelei vannak. Annak ilyen gyümölcsei kell, hogy legyenek. Ilyen gyümölcsei, akik nem lopnak, akik nem csalnak, akik nem hazudnak, akik nem paráználkodnak, nem pletykálnak, nem rossz indulatúak, nem éreznek gyűlöletet a szívükbe, nem mutyíznak, nem spekulálnak, és lehetne sorolni. Végtelen ez a sor. Akik hisznek, akik komolyan veszik Jézus Krisztus nevét, azoknak a gyümölcsei azok, amiről Pál apostol ír. A csupa szeretet, jóság, szívesség, öröm, békesség, türelem, és lehetne ezt is végtelenségig sorolni. Hogy milyen a Krisztusban hívő élet. A krisztusi elhivatáshoz méltó élet. És olyan szomorú, amikor nincsenek szinkronba a dolgok. Tudjátok, a hívő embert erről ismerik meg, és ezért káromolják olyan sokan az Istennek a nevét a pogányok között, mert azok, akik azt mondják, hogy hisznek, azoknak pont az életükön nem látszik. Pont az életükön. Dávidnak, amikor elbukott Becsábéval és Nátánt küldi hozzá az Úr, hogy leleplezze bűneit, Isten olyan megrendítő mondatot mond Dávidnak Nátánon keresztül. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra? Okot adtál ezzel a tettel az Úr ellenségeinek a gyalázkodásaira. Hány hívő ember ad okot Isten gyalázására az életében? Hány alkalommal adtam okot én is? És magamról kell elsősorban beszélni. Nem egyszerűen Isten népéről, az egyházról, hanem én, mint lelkipásztor, én is magamat ide kell, hogy soroljam, hogy hányszor adtam okot arra, hogy az Úr nevét gyalázzák. Az én tetteim miatt, vagy az én szavaim, vagy az én viselkedésem miatt. Hányszor hoztam szégyent az Úr nevére. És igen, vajon az a Krisztus illat megjelenik-e? Az a jó illat. Bocsánat a kifejezésért, csak olyan kifejező ez a kép, a krisztusi jó illat, vagy bűzölög-e az életem, mint egy trágyadomb, füstölög. Tudok-e krisztusi jó illatként élni ebben a világban? Nem adni okot arra, hogy gyalázzák miattam Jézusnak a nevét. Végig gondoltuk, hogy a Krisztushoz méltó életbe ezek nem férnek bele. Olyan szomorú, amikor a hívő emberek is feszegetik a határokat, hogy belefér, nem fér, ugye? Ismerjük. Sok fiatal párkapcsolatban feszegeti a határokat. Belefér, nem fér. És mindig, amikor fiatalok hozzám szoktak jönni, és megkérdezik, hogy lelkész úr, belefér, nem fér? Belefér ez, meg az, és nem akarok konkretizálni. És mindig azt szoktam nekik ilyenkor tanácsként mondani, hogy drágáim, amikor az a kérdés, hogy belefér, vagy nem fér, akkor gondoljatok arra, hogy férjen el közöttetek a Szentírás. És ez egy jó tanács. Nem érdemes a határokat feszegetni, mert előbb-utóbb átlépi az ember. És hányan feszegetik? Hányan bepróbálkoznak? A Krisztusba kapott új élet ne adjon okot Isten gyalázására. Ne feszegesse a határokat, ne azt keresse, hogy belefér-e vagy sem. Mindig gondoljatok arra, hogy az ígére lépő krisztusi élet, az nem határokat feszegető élet. Dávid is ezért bukott el. Feszegette ő a határokat. Először csak ott volt a teraszon, nézelődött. Aztán szólt a szolgáinak, aztán felhívatta ezt a Becsábét. Ugye? Amikor a határokat feszegetjük, előbb-utóbb elpattan az a Húr. És hányszor hiteltelenítettük az Isten nevét? Hányszor káromolták miattunk az Isten nevét, hogy ez keresztjén, ilyenek a keresztjének, ilyen a keresztjén hívő ember, akkor inkább nem vagyok ilyen. Amikor egy-egy beszélgetés folyamán azt mondták, hogy azért nem akarnak keresztjének lenni, mert XY jön ki a templomból, milyen vallásos áhítattal ül ott, és egyébként hazamegy és veri a feleségét, és iszik, és tajtékzik, és lehetne sorolni. Hány ilyen mondat hangzott el? Persze, hadd tegyem azonnal hozzá, hogy ezek az emberek ilyen kifogásokat szándékosan is akarnak keresni. Hogy miért nem akarnak hívők lenni. Akkor mindig emberekre mutogatnak. Nem énekeltük az előbb azt az éneket? Hogy ha emberekre tekintünk, mindig csalódni fogunk. Nekünk Krisztusra kell építeni. Ő benne sose fogunk csalódni. De sokszor jogos ez a kritika. Sokszor megszívlelendő. Sokszor én is elgondolkodom azon, hogy Uram, lelkészként, akinek talán mondhatom azt, hogy kirakatban van az élete, üvegből van a parókiája, az egész élete, hogy John Wesley fogalmaz. Hányszor adtam okot arra, hogy emberek megbotránkozzanak, és esetleg emberek ilyen véleménnyel vannak. Lehet, hogy rólam is. Lehet, hogy rólam is. Egyszer hallottam egy történetet egy kárpátaljai lelkészről, aki minden héten szombaton délben elment a kocsmába, és hulla részegre itta magát, majd a kocsma zárása előtt fél órával ment a gondok érte egy talicskával, hogy hazavigye. Mert még haza se tudott menni az ilyen ember. Aztán a kommunisták azt mondták erre a lelkészre, hogy őt nem kell elvinni, mert úgysem építi az Isten országát. Na, a kommunistáknak nagyon jó szaglásuk volt erre, hogy kiket kell elvinni, és kiket nem kell elvinni. És az ilyeneket nem is vitték el. Mert ezek is építettek, ezek a lelkészek is építőek voltak, csak sajnos az ő hatalmukat és ideológiájukat építették. És ez a lelkész nem az Isten országát építette. Vagy egy másik történet jut eszembe, amit szintén hallottam, hogy volt egy gyermek, aki az Isten tisztelet végén azt mondta a lelkésznek a kiáratnál, hogy lelkész bácsi, tudja, nekem két nagyapám van. A lelkész mondja, hogy persze kisfiam, hát mindenkinek két nagyapja van. Na de nem úgy, lelkész úr, válaszolta a fiú. Az egyik ott volt minden Isten tiszteleten. Itt van egyébként mögöttem, mondja. Áhítattal hallgatta a prédikációkat. Vett részt az alkalmakon. És a másik, az pedig az Isten tisztelet után lement a pincébe, majd négy kézláb jött föl, és kiabált a mamámmal. Látjátok, drága testvérek, ez a baj. Ez a nagy baj. Amikor ilyen jele van annak, hogy mi gyülekezetbe járunk, meg ilyen jele, látható jele van a lelkipásztori életünknek, és erről őszintén kell beszélni, hogy ez nem jó. Éljetek krisztusi elhivatáshoz méltó életet. Ez egy felhívás. Ez egy intés. Ha megnézzük az Efezusi Levél 4. és 5. fejezetét, akkor olyan fejezet címek vannak, vagy ige szakasz címek, hogy intés. Ez egy intés, hogy a hívő ember az krisztusi elhivatáshoz méltó életet él. Nem élhet akárhogyan. És őszintén kell beszélni erről. Őszintén, hogy mit jelent az ige szerint a Krisztushoz, a Krisztus elhivatásához méltó élet. Hogyan láttatom a krisztusi életemet? A Krisztus látni és láttatni. És ez nagyon fontos. Valaki egyszer azt mondta, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Ugye ez főleg a politikusi platformon nagy szlogen szokott lenni. De elgondolkodtató ez a mondat, de ennek tartalmaként nagyon fontos, hogy nem elég keresztinek lenni, hanem annak is kell látszani. Mit mutatok az életemből? Nem mindegy, hogy mit láttatok az életemmel, vagy az életemből. Hangoztathatom, hogy keresztjén vagyok, hogy hívő vagyok, de vajon láttatom-e? Látszik-e az életemen? Jézus azt mondja a Máté evangéliumának 7. fejezetében, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Akinek az életében láthatóvá válik az atya akarata. Az atyának a munkája. Lehet mondogatni, de az életünk azonnal leleplezi. Milyen az életünk, és mit látnak az életünkből? Valaki egyszer azt mondta, hogy a Máté, Márk, Lukács, János és a 4 evangélium, te pedig az 5. evangélium vagy, aki a 4 evangéliumot megéled. Drága testvérem, vajon evangélium-e az életünk? Mit jelent az evangélium? A ho evangelion? Azt jelenti, hogy jó hír, hogy örömhír. Vajon örömhírként lépsz-e be a világba nap mint nap? Jó hírként. Vajon jó hír-e az életed? Evangélium-e az életed? Vajon te vagy az 5. evangélium, aki éled az első négyet. Néhány éve volt egy lelki gondozói beszélgetésem egy fiatal emberrel. Ez a fiatal ember nagyon sokszor járt hozzám, heteken keresztül, hónapokon keresztül. És egyszer azt mondta az egyik alkalommal, hogy ő úgy irigyel engem. Ő úgy szeretne olyan életet élni, amilyet én élek. Aztán mondtam neki, hogy neked nem az élet tetszik, ami az enyém, hanem neked az az élet vonzó, amit Krisztusban látsz. Mert az én életem Krisztus nélkül ugyanolyan, mint bárki más ebben a világban. Ugyanolyan. Sokszor gondolkodom azon, nyilván ezek feltételes dolgok, de vajon mi lenne velem, mi lett volna velem, hogyha Jézus nem nyúl utánam, nem emel ki, és nem ad új életet. Mert hol lennék most? Árok szélén? Összetört házassággal a hátam mögött? Vagy fognám az alkoholt? Fogalmam sincs, nem tudom. Nem tudom. De egy biztos, végtelenül hálás vagyok azért, hogy Jézussal összeköthettem az életemet. És végtelenül hálás lehetek azért, hogy nem az én életem, hanem Jézus Krisztus vonzó lehet emberek számára. És amikor ennek a fiatal embernek mondtam, hogy te, amire felfigyeltél, az a bennem élő Jézus Krisztus, az nem én vagyok, hanem a bennem élő Krisztus. Ő a vonzó számodra, és neked is őre van szükséged. Nem engem kell irigyelni. Ez a tiéd lehet. Mert Jézus azt mondta, hogy ő mindenkivel közösséget akar vállalni, aki vele közösséget vállal. Minden ember számára. Jelenések könyvében azt olvashatjuk, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. És ha valaki meghallja a hangom, megnyitja az ajtót, ahhoz én bemegyek, és vele vacsorálok. Közösséget vállalok. Jézus minden ember szívén ott akar kopogtatni. Nem irigyelni kell, hanem vágyni, hogy szeretnék én is ilyen életet. Pál apostol azt mondja, hogy többé már nem én élek, hanem él bennem Krisztus. Nem mi leszünk vonzók. Mint ahogy az ige mondja, a Krisztus arca ábrázolódjék ki rajtatok. Ő lesz vonzó emberek számára, rajtam és bennem nincsen semmi vonzó. Esetleg a feleségem számára lehetek vonzó, remélem, hogy 15 év után is vonzó vagyok számára. De bennem semmi vonzó nincsen. Krisztus az, akit megláthatnak esetleg bennem. És erre vágyom, hogy ez a jó illat ott legyen, hogy emberek fölfigyeljenek ne rám, hanem a bennem élő Krisztusra. Amit János is mondott, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alászállanom, hogy őt lássák meg, hogy rajta csüngjenek, hogy benne gyönyörködjenek. Az én életem az nem gyönyörködtető, de ő vonzó lehet számára, a másik ember számára. Az a krisztusi élet, amit láttatunk, az teljesen más, mint amit ebben a világban tapasztalunk. Akiben Krisztus él, az oda tartja a másik arcát is. Akiben Krisztus él, az tudja azt is szeretni, aki egyébként gyűlöli őt. Akiben Krisztus él, az az ellenségét is tudja szeretni. Az ellenségért is tud imádkozni. Az nem keresztbe tesz, az nem rosszat mond a másikról, annak a szájából nem bomlasztó beszéd jön ki, hanem mindent a javára magyaráz. Jakab levelének a 3. fejezetét érdemes elolvasni. Azt írja Jakab, aki meg tudja zabolázni a nyelvét, az tökéletes ember. Na erre vágyom. Úram, szeretnék tökéletes lenni, zabolázd meg a nyelvemet, mert sokszor akkor is mindenki jön, amikor nem kellene. És úgy vágyom arra, hogy Uram, szelidítsd az én szívemet, hogy egyre inkább te rajzolódjál ki az én életemen, szavaimon. De jó lenne akkor szólni, amikor az építő. Hagy mondjak el egy nyelvtani érdekességet, talán vannak, akik már hallották ezt. Az idétlen szó.
miből ered? Ez az időtlen szóból. Miért?
Azért, mert vannak, akik akkor beszélnek, amikor nem kellene, és akkor nem beszélnek, amikor kellene. Egy időbeli eltolódás van. És az időtlenből fakad az idétlen. Az ilyen ember idétlen. Hányszor voltam idétlen? És kellett megbánnom a szavaimat. Uram, akkor kellett volna szólni, amikor te mondtad. Igen, de jó lenne akkor szólni, amikor az építő. De jó lenne felismerni azokat a helyzeteket, azokat a pillanatokat, amikor tudom, hogy mikor kell szólnom, és mikor kellene csendbe maradnom. Akiben Krisztus él, az így szeretne élni. Nem biztos, hogy mindig így tud élni, és erre is föl kell hívni a figyelmet, hogy a Krisztusban hívő ember az nem tökéletes. Nem tökéletes. Tökéletesek majd odaát leszünk. Bűn nélküli életet majd odaát tudunk fogni, folytatni. Itt esendő emberek vagyunk. A hívő ember a vágy, törekszik, szeretne olyan lenni, ahogyan Krisztus élt. De nem vagyunk Krisztusok, hanem esendő emberek vagyunk. De szeretnék olyan lenni, mint ő. Ahogy egy gyönyörű szép énekben is énekeljük. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd, ismerik a testvérek az éneket. Szeretnék olyan lenni, mint ő. És szeretném ezeket a gyümölcsöket teremni, amiről beszél az ige. Nem a jéghátán is megélni, meg minden lében két kanál lenni, hanem Krisztust láttatni. És ez a vonzó lesz mások, ez lesz vonzó mások számára. Mert annak jó gyümölcsei lesznek, és a jó gyümölcsért vágyik az ember. A jó gyümölcs után. Csak a Krisztusban kapott új életnek vannak jó, látható jelei. Az meg már nem én vagyok, hanem a bennem munkálkodó Jézus Krisztus. A hívő embernek látni és láttatni kell Jézust. A Krisztusban élő ember látja és láttatja Krisztust. Milyen a krisztusi elhivatáshoz méltó élet? Krisztust látja, megismeri, láttatja és megéli. Ennek pedig aztán látható jelei vannak a hívő ember életében, a környezete felé. Ez pedig egységet kovácsol a Krisztus hívő körében, közösségében. Ahogy olvastam itt az Isten tisztelet elején a 130. Zsoltárból, hogy Isten csak oda ad áldást, ahol egység, ahol egyetértés van, ahol a Krisztus testének tagjai egyetértésben, egységben vannak. De jó lenne ennek a látható jeleit megmutatni ennek a világnak. Amen. Imádkozzunk. Uram, tégy engem béke követeddé, hogy hirdessem az ige magvait, add, hogy láttassam emberekkel, hogy te bennem élsz, hogy én összeköthettem veled az életemet, és add, hogy láttassam az igét, ne csak szóljam, hanem éljem. Add, Uram, hogy naponként ezt tudjam láttatni a környezetemben. Amen.